Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Mika János éghajlatkutató, az Eszterházy Károly Egyetem egyetemi tanára. A globális felmelegedés, az éghajlatváltozásról beszélgettünk és beszélünk továbbra is, illetve említette, hogy milyen célokat tűztek ki az országok, miket sikerült már akár időarányosan is elérni, és azt is néhány perccel ezelőtt, hogy nincsenek független adatok arról, hogy az adott ország, illetve az országok, amelyek különböző vállalásokat tettek, miként és hogyan teljesítik ezeket a vállalásokat. Önbevalláson alapul a rendszer. Azt lehet mérni egyébként, hogy világszinten mi a helyzet, mennyivel jobb vagy rosszabb a helyzet, mint mondjuk 5 vagy 10 vagy akár 20 évvel ezelőtt?
Hát a kibocsátásokra vannak évenkénti adatok, és arra is, hogy a levegőben mennyi marad ezekből az anyagokból. Ezek objektíven mérhetők, a megfigyelő hálózat ezen üvegházhatású gázok esetében nem kell, hogy nagyon sűrű legyen, mert ezek elég jól átkeverednek horizontálisan, és nem kell, tehát egy néhány tucat állomás elegendő a Földön ezeket, ellentétben a csapadékkal, ahol sok tízezer állomás kellene. Nem is mindenhol van elegendő.
És mit mutatnak ezek az állomások? Mennyire jó vagy rossz a helyzet?
Tehát a koncentráció növekszik sajnos, éppen azért, hogy előbb említettem, hogy a helyet, már a stagnálás elég jó eredmény, mert 70%-kal több, mint amennyit a rendszer fel tud venni, tehát folyamatos koncentráció növekedés van. Ez nagyjából 2 millió modrész térfogat növekvés, tehát jelenleg 415 millió modrész térfogat van, az azt jelenti, hogy 1 millió molekulából 415 széndioxid. Ez évente 2-vel körülbelül nő. Ez a növekedés, ez nagyjából exponenciális, tehát később egy kicsit még nagyobb lesz a számszerűsége. De a sugárzási hatás, ami a hosszú hullámú sugárzásban emiatt alakul, az meg logaritmikus, tehát logaritmikus az exponenciálisan együtt egy nagyjából időben lineáris melegedést eredményez. Ez éppen elég nagy baj, de ennél nem gyorsabb a helyzet. Tehát amikor a melegedés fokozódásáról beszélünk, akkor én nem szoktam tudni, hogy mire gondolnak a nyilatkozók.
És ugye most a széndioxidot említettem, de egyre többet lehet hallani a metánról, illetve arról, hogy akár az állattartás, akár az emberi tevékenység, akár pedig a felmelegedés miatt a földből is nagyon sok metán kerül a légkörbe, ami viszont sokkal erősebb üvegházhatású gáz, ha jól tudom, mint a széndioxid.
Igen, hát egy metán molekula légkörbe kerülése 20-szor olyan erősen tolja el a üvegházhatású mérleget, mint egy molekulányi széndioxid, csak hogy 200-szor annyi molekulát bocsátunk ki, mint metán, tehát összességében 10-szer olyan veszélyes a széndioxidnak a növekedése. De most, amit tetszett említeni, ez a magától kibocsátás, ez ugye úgy értendő, hogy az ember felmelegíti valamilyen okokból a levegőt és a talajt. Talajban elkezdenek olvadni az ott örökké befagyott jég területek, ez már több millió négyzetkilométer, ahol ez az olvadás elkezdődött, és metánhidrát van a jég alatt bezárva a talajba, ez szabadul ki ilyenkor, hatalmas krátereket hozva létre, és ez a metánhidrát azonnal metánnal alakult, tehát végül is megkapjuk a második legfontosabb üvegházhatású gázt, a metánt. De ez egy paradoxon, hogy ugye az ember okoz az eredeti változást, de van benne egy természetes folyamat is, amiben nem tudunk beavatkozni, és akkor így vezet el további melegedésre ez a folyamat. A metán összes kibocsátása, még egyszer mondom, 2/100 része annak, ami üvegházhatású gáz van a széndioxidnak tudható be, tehát baj, hogy nő a mennyisége, de nem ez a fő ellenség.
Ugye ez a permafrost, amit említett, a Föld nagyjából 20%-a tartozik, vagy 20%-a tartozott, vagy tartozhatott ebbe a körbe? Ez az örökké fagyott földvilága?
Hát ennél szerintem kevesebb azért, ez 1/5 jelentene, ez inkább 1/20 rész lehet talán. Tehát egy néhány millió négyzetkilométer Kanada, Oroszország területén.
És ugye, amit említett, hogy különböző képződmények is létrejönnek, Oroszországban volt, hogy hatalmas krátereket fedeztek fel.
Igen, ez pont ennek a permafrostnak az olvadása és a metánhidrát robbanásszerű kitörése a mélyebb rétegekből.
Mit lehet ez ellen tenni? Azon kívül, hogy természetesen a globális felmelegedést vissza kell fogni, csökkenteni kell, meg kell akadályozni.
Hát én tartok tőle, hogy semmi más nem tudunk, ezek erőteljesebb folyamatok, mint hogy lebetonozzuk az egész több millió négyzetkilométert, de valószínűleg se segítene, valószínűleg ezen is áttörne a metánhidrát.
És ugye már említettünk országokat, illetve egy-egy országot. Legutóbb New York államban fogadtak el egy igencsak ambíciózus tervet. 2040-ig teljesen át akarnak állni a megújuló energiaforrásokra az áramtermelésben, 2030-ig pedig 40%-kal szeretnék csökkenteni a károsanyag kibocsátást, amit a szakértők szerint a benzinmotoros járművek és az olajkazánok teljes kiiktatásával lehetne elérni. Tavaly Kaliforniában tűzték ki célul, hogy 2045-ig szénmentes gazdaságot hoznak létre. Látszanak konkrét lépések is, illetve ez vagy ezek lennének a jó irányok?
Hát ezek lehetnek a jó irányok, hogy ilyen gyorsan meg lehet-e valósítani, ez nekem nincs elég tudásom, hogy megítéljem. Mindig tartok tőle, hogy a politikusok szeretnek nagyokat mondani, és akkor utána, hogy mi valósul meg, az már ilyen időtávlatban nem is az ő felelősségük, akik nyilatkoztak.
De mondjuk önmagában a szénmentes gazdaság, mint olyan, már jó irány lehet? Mert ugye ott van, mint említettük, a metán, illetve más üvegházhatású gázok is.
Hát a fő jelenség, ahogy említettem, a széndioxid, tehát annak a fogyasztását vissza tudjuk fogni nagyon sokféleképpen. Itt van olyasmi is, hogy bebújtatjuk a föld alá, ezt általában a környezetvédők nem szeretik, mert szőnyeg alá söprésnek tekintik. Ha ez történne egyedül, akkor még igazuk is lenne, de ez is azért egy lehetőség, hogy a föld alá, illetve az óceán mélyére rendezett módon eltüntessük azt a széndioxidot, ami még az energiát megtermelte nekünk, de már nem kerül be a levegőbe.
És hogy lehet ezt technikailag megvalósítani? Én is hallottam, vagy olvastam valami olyan technikáról, technológiáról, amely a széndioxidot összegyűjti, és akkor azt majd valahova el tudjuk tenni nagyobb csomagokban, mondjuk így.
Hát úgy tudom, hogy sűjtett széndioxiddal ma is termelnek földgázt, tehát lenyomják fölülről a széndioxidot, és túloldalt visszajön a földgáz. Tehát nem lehetetlen, nem minden kőzet tudja ezt befogadni, sőt néhány fa van csak, amelyik igen, de például felhagyott bányákba, lajtkocsikba, dobozokba el lehet vinni, tehát van ilyen lehetőség, és ez meglehetősen költséges cselekedet, sajnos a klímaváltozásban nincs királyút, hogy a változások elszenvedése okoz jelentős költséget, vagy az ellene való védekezés. Az ellene való védekezést 2006-ban a Stern jelentés sokkal olcsóbbnak számolta ki, mint hogyha engedjük a változásokat bekövetkezni. És az a baj, hogy ha 3 fok fölé engedjük a változást, ebből 1 fok már megtörtént, akkor visszafordíthatatlan tragédiák érhetik a Földet, és nem tudjuk, hogy a 3 fok fölött pontosan hol, hány foknál történik ez meg. Tehát azt mondanám, hogy 3 fok fölé semmiképpen sem szabad engedni a melegedést ezek miatt. Tehát itt olyan folyamatokról van szó, mint például a nyugat-antarktiszi jégtömb megolvadása és besodródása az egyenlítőhöz, hát nem tudom elképzelni, hogy milyen módon lehetne visszapecázni a helyére, hogy egyszer elindult. Ez 5 méter tengerszint emelkedéssel járna mindenhol az egész Földön. Ugye ez egy közlekedő edény, tehát mindenhol megvalósulna a meleg emelkedés. Vagy a másik a óceáni szállítószalag leállása, a fantasztikus film volt a Holnap után. Ez nem úgy valósulna meg, nem, hogy nem 2 hét alatt, hanem valószínűleg egyáltalán nem törne ki a jégkorszak a mai számítások szerint, de egy egészen más éghajlat lenne, sokkal hidegebb Atlanti-óceánnal, sokkal melegebb kontinensekkel, mert ugye az üvegházhatás azért kifejteni hatását, valószínűleg olyan mérsékelt, hogy ciklonok szaladgálnak annának ebben az esetben, ami az emberi történelem során még sohasem volt, tehát nem tudjuk, hogy mit okozza, milyen éghajlatot állítana elő. Nem jégkorszakot, de inkább ne próbáljuk ki ezt a másfajta klímát. Vagy az El Niño jelenség, ami időről időre megnyilvánul, ez a számítások szerint egyre erősebb lesz a melegedéssel, és ez azt okozza, hogy hónapokon keresztül bizonyos helyeken szárazság van, más helyeken csapadékbőség, jellemzően a szárazföldöken van szárazság, tehát ezt se kéne kipróbálni, hogy ez még erősebb legyen. Tehát ez 3 fok fölött már nagyon kritikus lenne. A grönlandi jég az 1-2 fokos melegedésnél szépen lassan olvadozik. Ha teljes Grönland leolvadna, az 7 méterre emelni a tengerszintet, ez 1000 évek kellenek, tehát ez nem egy gyors folyamat, de hát ezt se kéne nagyon elengedni. A tengeri jég takaró jege, az pedig már folyamatosan olvad, tehát kb. 15%-kal kevesebb van, mint akár a 20. század végén volt. Ez főleg a jeges medvéknek tragikus, akik ilyen jegekről vadásznak, és már az Al Gore-féle filmben látható volt olyan jeges medve tetemek, és szólt a narráció is erről, ahol akiknél semmilyen betegséget nem tudott a boncolás megalapítani, azt lehetett valószínűsíteni, hogy vége elgyengülésben pusztultak, mert nem találtak maguknak jeget, amiről vadásszanak. Sokáig kibírja akár hetekig egy jeges medve, de nem hónapokig vagy évekig.
És ugye említette, hogy nagyon sokba kerülne mondjuk a széndioxid kivonása, vagy összegyűjtése, de mennyi lenne, milyen lenne az energiamérleg? Nem lenne sokkal környezetszennyezőbb egy ilyen technológiát üzemeltetni, mint maga a széndioxid által okozott felmelegedés? Mert ugye általában azt szokták mondani, hogy szép-szép dolog, hogy az ember mondjuk összegyűjti a palackot, de az berakják egy teherautóba, az elviszi valahova, utána egy hajó egy másik kontinensre, ott feldolgozzák, a hajó visszajön, és hatalmas a lábnyom.
Jó, hát nem kell elvinni másik kontinensre, tehát telepíteni kell feldolgozott adott országcsoportokba is. Hát ugye nyilván, ha ez így valósul, akkor teljesen értelmetlen a dolog, de hát arra kell felkészülni, hogy ez nem így fog történni. Ahogy a vásárlásnál is a helyi termék egy nagyon nagy érték, nem csak azért, mert a honfitársunknak a gazdaságát erősíti, nem a más országbelieket, amellett sokkal kisebb közlekedést is valósítanak meg, szállítási költséget, energiafelszabadulást. Ezek a termékek, amelyeket nem kell 100 kilométereken vagy 1000 kilométereken utaztatni. Tehát ez a tudatos vásárlásnak egyik alaptétele, hogy ilyen kevésbé messziről érkezett termékeket vásároljunk. Azt magam nem tudom megítélni, hogy lehetnek ezek a messziről jött termékek még mindig gazdaságosabbak, olcsóbbak, itt valószínűleg az adórendszerekkel lehet valami trükk, vagy pedig túl nagy a profit rajtuk, azt sem tudom, mármint a magyar termékeken. Minden esetre a helyi termékeket, hogyha előnyben részesítjük, akkor minden bizonnyal csomagolási költséget spórolunk meg, tehát ha van két termék, amelyiknek egyiknek mondjuk 30% a csomagolási költség, a másiknak 10, és ugyanannyiba kerül, akkor vélhető, hogy a minőség a olcsóbb, kevésbé csomagolt termékben jobb.
Mit gondol a forradalminak tűnő technológiákról? Részben már említette, hogy van, ami nem feltétlenül a leendő, követendő út, hanem elképzelhető, hogy inkább talán egy jó marketingfogás. Mondjuk van a vízben lebomló műanyag, amit állítólag elő tudtak állítani, mivel a számítások szerint 2050-re nagyjából annyi műanyag lesz az óceánokban, amennyi a halállomány ösztömege, vagy ott van a műanyagból előállítható nyersolaj, és hát a szarvasmarhák tengeri hínáros kísérleti tápláléka is, amivel állítólag harmadával csökkenthető ezen állatok metán kibocsátása.
Hát ezek jellemzően más környezeti problémák megoldását segíthetik, mint a klímaváltozás. Tehát a műanyag palackok elég csúnyák, de közvetlen hatását nem tudom értékelni az éghajlatra. Tehát baj van, a baj, hogy vannak, de nem módosítják az éghajlatot. Számos más eset, de tudnunk kell, hogy az éghajlatról azért beszélünk ilyen sokat, mert legkönnyebben élhető, meg az időjáráson keresztül így érthető. Levegő kémiai változásoknál olyan kémiai képleteket kellene mindig mondanunk, amik elborzasztanák a hallgatót és értetetlenné tenni számukra a hírt, de azért tudnunk kell, hogy például a biodiverzitás csökkenése már visszafordíthatatlan, tehát egy csomó olyan faj van, amelyik már kipusztult, és ezek nem hozhatók vissza, vagy a nitrátosodást is visszafordíthatatlanak értékelik ehhez hozzáértők. A nitrátot ugye nem tudja feldolgozni a gyermeki szervezet. Sok évtizeddel ezelőtt emlékszem rá, hogy Magyarországon is volt ilyen probléma a kutakban, a nagyon jelentős műtrágya használat miatt. Tehát ez egy másik probléma, tehát rengeteg ilyen környezeti problémánk van. Talán a harmadik legsúlyosabb a klímaváltozás, amiről most beszélgetünk.
És ami mindenképpen a klímaváltozáshoz tartozik, vagy legalábbis oda köthető, a brazil esőerdő pusztulása. Ugye legutóbb azt írták, hogy önmagában már ez is visszafordíthatatlan változásokat hoz, már mint az esőerdők pusztítása, és Bolsonaro elnök beváltotta ígéretét, és ezen területek védelme helyett a szaktárca, az agrártárca döntésére bízta, hogy újabb területeket kiíthatnak-e mezőgazdasági művelés miatt. Mekkora a pusztítás, illetve a pusztulás mértéke?
Hát, hogy pontosan a Amazonas vidékén mekkora, azt nem tudom. Amikor a pályámat kezdtem, akkor az volt a hír, hogy egy franciaországnyi terület elpusztul az erdőkből egy év alatt. Most már belgiumnyi területről beszélünk, tehát az javult a helyzet. Más statisztikák is ezt mutatják, hogy még mindig negatív a területi mérleg, tehát még mindig többet vágnak ki, mint amennyit újra telepítenek. De azért azt érdemes tudnunk, hogy ha egy fa kint van a földben, és még nem teljesen elaggott és életképtelen, akkor egyre nő az öltömege, tehát ugyanazt a területet, ezon ugyanazon a területen is egyre több és több széndioxidot tud felvenni. Tehát a széndioxid mérleg felvétel az végül is javuló tendenciát mutat már. Magyarországon is történik ugyan fakitermelés, de az a növekménynek egy hát nagyjából felét teszi ki. Tehát még mindig többet hagyunk meg az erdőkben, mint amit elveszünk belőle.
És mi lenne a követendő út, az erdőtelepítés, a fásítás? Mert egyrészt a fa árnyékot tart, ott nem tud annyira felmelegedni a közvetlen környezete, a föld, vagy akár mondjuk, hogyha a városban teszik ezt, akkor az aszfalt, már sokkal kellemesebb a klíma, hogyha ez legalábbis hozzájárul bármennyire a felmelegedéshez, de ezt kellene, hogy tegyük, ahelyett, hogy újabb és újabb területeket vonunk mezőgazdasági művelés alá?
Hát itt az a kérdés, hogy melyik ujjunkat alapjuk, mert ugye nyilván, ahol a mezőgazdasági termelés érdekében kiírtják az erdőt, ott az élelmiszerre van szükség, és tudva légy, hogy a világ nagyon nagy része éhezik. Tehát, hogyha ezt a problémát sikerül megoldani, akkor ezt inkább oldjuk meg. Erdőtelepítés a városokban nagyon kedvez, ez nyilván nem is erdő, mondjuk liget vagy játszótér. Ott a nagyon fontos, mert azt tudni lehet, hogy a városokban a legnagyobb a hőmérséklet emelkedés, tehát ott van a natur hőmérséklet emelkedés, ami eddig nagyjából egy fok volt, de a városok sajátos éghajlati feltételei között ez erősebben érzékelhető. Különösen szélső esetekben nagyon nagy a városi hőszéget hatás, önmagában nem a hőmérséklet többlet, hanem hogyha 35 fokhoz még hozzájön 3, akkor már 38. Tehát nagyon fontos, hogy legyenek olyan helyek, ahol az emberek elhúzódhatnak hűsölni az ember életet mentő dolog tulajdonképpen. Tehát ne csak a légkondicionált plázákba mehessünk be, hanem természetes területekre is elmehessünk, és ott kultúráltan viselkedve megkímélhessük a saját egészségünket, életünket.
Arról nem is beszélve, hogyha talán több a fa, több a liget, és kevésbé melegszik fel mondjuk a ház melletti út, és éjszaka, amikor 27 vagy 26 Celsius fokra hűl a hőmérséklet, nem dől belőle a meleg, mint most, ahogy az ember este 10-kor végig sétál mondjuk a lakótelepen, és szinte érzi, ahogy süt a földből, mármint nem a földből, hanem az aszfaltból a meleg, akkor nem feltétlenül kapcsolja be a klímát, vagy kevesebb klímát használ, nem hűti magát annyit, vagyis kevesebb energiát fogyaszt, vagy fogyaszthatna.
Igen, igen, hát a lakásokban nagyon felőtlenül tudunk néha viselkedni, benyomjuk a légkondit, és levisszük 19 fokra, akár 20 fokra a hőmérsékletet. Vannak persze olyan épületek, amelyek annyira rosszak hőgazdálkodás szempontjából, de szinte muszáj ilyet megtennünk, mert különben 30 fok lenne a helyiségben, és akkor abban pusztulnánk bele. De itt gondolkoznak el. Tehát ha csak elkezdünk azon gondolkozni, hogy mennyibe kerül ez nekünk, már akkor hamarabb ki fogjuk kapcsolni a klímaberendezést.
Ki jár el jobban, aki földgázzal fűt, most ugye a meleg után a hideg, vagy aki fával? Mert hogy azt mondják, hogy a fatüzelés az a természetesebb, kevesebb kárt okozunk ezzel a természetnek. A globális felmelegedés szempontjából melyik a jobb vagy a rosszabb? Az otthoni cirkógázkazán, földgázzal, vagy az otthoni fatüzelésű kályha kazán?
Hát itt van legalább kétféle szempont, az egyik a klímaváltozásé, valóban a bioenergiával való fűtés kevesebb széndioxidra jár, ott is van ugye víztartalma a fának, valamennyi az is egyesül. Van olyan megközelítés is, hogy az a széndioxid, amit egy fából elégetünk, az valamikor megkötődött, tehát akár széndioxid semlegesnek is mondhatnánk, ez egy álságos érvelés, mert ha nem tüzelnénk el, hanem beépítenénk, vagy fönhagynánk a földön, akkor sokkal kedvezőbb lenne. Másik szempont a részecske kibocsátás, tehát van a szállópor, amelyik nagyon veszélyes, és az kimondottan a fatüzeléshez, és a gumitüzeléshez, mindenféle műanyag tüzeléshez kötődik. Sajnos azokban a térségekben, ahol elég rossz az anyagi helyzet, ott mindenfélevel fűtenek. Ezért az a paradoxon, hogy szinte gyorsabban romlik a levegő minősége kisebb településeken, ahol közel vannak ezek a források, mint a nagyvárosokban, ahol nagyon messzire kellene elmenni ezekért a forrásokért. És az a baj, hogy a levegő megfigyelő állomások jellemzően a nagyobb településeken vannak, ahol hagyományosan jelentős ipari tevékenység volt, vagy egyáltalán nagy a város. Ott megmérhető az aeroszol terelés, kisebb településeken nem, vagy csak epizódszerűen. Tehát igazából szmogriadót is csak ott lehet elrendelni, ahol van mérés. Ahol nincs mérés, ott nem lehet bejelenteni, akármilyen rossz is a levegő.
akkor a globális felmelegedés vagy klíma szempontjából a fatüzelés lehet a jobb, vagy a biomassza tüzelés?
Hát a biomassza tüzelés jobb, mint a szén, vagy a hát a földgáznál is valószínűleg egy kicsit jobb még, hogy a földgáznál is van hidrogén-oxigén egyesülés néhány 10%, az a szén, olaj, földgáz közül a legjobb, a legrosszabb a szén, a kőolaj a kettő között. A földgázból, ha jól emlékszem, kb. 60% annyi széndioxid kerül ki, mint szénből.
És így a műsor végéhez közeledve, mit lehet általánosságban elmondani? Mennyire vagyunk jó vagy rossz helyzetben? Ugye ön is mondta a 70%-os értéket, illetve azt, hogy 20-25-30%-os vállalások vannak a kibocsátásra, hogyha a mostani helyzetet nézzük, akár a Párizsi Klímaegyezményt, a végrehajtást, illetve a terveket, jó helyzetben vagyunk, vagy rosszban?
Hát megy a mérkőzés, tehát vannak jó és rossz hírek, nehéz lenne mondani, hogy rossz. Hát ugye vannak olyan megközelítések, hogy mondjuk azt, hogy nagyon rossz a helyzet, és akkor jobban inkább történik valami. De olyan pszichológia is van, hogyha nagyon túl nagy teljesíthetetlen elvárásokat szabunk valakivel szembe, akkor leblokkol és nem teljesít semmit se. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel kiegyensúlyozottan érdemes szólni. Tehát az, hogy 2030-ra 40%-os csökkentést vállaltunk, és ennek nagyon komoly esélye van, hogy tudjuk teljesíteni. Akár ez igaz lehet Európa többi országára is. Ez már jó, de ez csak egy lépés, ahogy említettem, még legalább két ilyen egy megállapodás kellene 2030-ig, és utána folyamatosan egyre erősebb és erősebb megállapodások, majd ezeknek a betartása. Nem reménytelen a helyzet, izgalmas a helyzet. Világ szeretném megélni, hogy egyszer már jobb hírekkel tudjunk szolgálni.
Viszont amit mond, hogyha kiegyensúlyozottan beszélnek erről, akkor nem feltétlenül gondolja úgy valaki, hogy hát igen, mondjuk akkor nem kéne 120-al menni, elég 70-nel, 80-nal, minek gyűjtsem én a hulladékot szelektíven, a szomszéd úgy is csinálja, végül is annyira nem rossz a helyzet, lehetne jobb is, de majd legközelebb.
Hát, hogyha így gondolkodnak, én azt remélem, hogy nem így gondolkodnak az emberek, ez példa erre, hogy 2015 óta nagyon komolyan előreléptünk a szelektív hulladékban, a hulladék elhelyezésben is korábbi 80%-ról 50%-re csökkent a hulladék egyszerű eltemetésének az aránya, tehát vannak jó hírek. Én azt gondolom, hogy ezeket a jó híreket köszönhetően a médiának, a jó és a rossz híreket egyaránt konkrétan tudatosítani kellene az emberekben. Ennek nagyon jó csatornája lehet a média és a szokásos párperces kapkodó elbeszélgetések helyett az ilyen műsorok a környezet legkülönbözőbb kérdéseiben nagyon hasznosak lehetnek.
De hiába a kiegyensúlyozottság, nem mondhatjuk azt, hogy amiket eddig eldöntöttek és eldöntöttünk, az elég, mint ugye.
Hát semmiképpen nem. Hát ugye a 70% az nem azonos a 0-0 változással. 70% csökkentés.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége. Mika János éghajlatkutató, az Eszterházy Károly Egyetem egyetemi tanára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes vett részt, a főszerkesztő Módos Márton. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!